Harmadik fejezet. Hogy is van ez? Kicsi. Még idejében el kell mesélnem valamit, nehogy félreértsék. Nem árulkodás. Vagy mondjuk finomabban. Nem pletyka, amit mondani fogok, de úgy kikívánkozik. Rövid felvezetéssel kezdem. Alig néhány napja kezdődött az átadó tanfolyam, nekem már a második volt, Lacinak viszont az első, és épp a tömegközlekedési tudnivalókat kezdtük gyakorolni. A felszálláshoz az autóbusz első ajtajához kell állnunk, a buszon pedig a sofőr fülke mögötti helyhez kell vezetnünk a gazdát. Ehhez a kutyát folyamatos póráz billentéssel irányítják az üres ülőhely felé. Amikor oda talál, az oktató ráteszi az ülőhelyre a jutalomfalatot, és rögtön dicsérni kezdi a kutyát. Tán mondanom sem kell, hogy sem az első ajtó, sem a vezető fülke mögött lévő hely nem igazán kedvemre való. Az első ajtótól csak balra lehet kanyarodni, és a két üléssor között nagyon szűk a hely. A vezető fülke mögötti terület pedig teljesen alkalmatlan számomra, mert ha keresztbe fekszem az ülés előtt, akkor kilóg a lábam a közlekedő folyósóra. Gazdám szerencsére egy gyakorlatias ember, és hamar felfigyelt erre a kényelmetlenségre. Mióta eredményesen levizsgáztunk, azóta már csak a hátsó vagy középső ajtónál szállunk fel, és Laci az ajtóval szembe, vagy az ajtótól balra lévő kettős ülés mellé állt velem. De miről is akartam beszámolni? Ja, megvan. A buszon utaztunk, gyakoroltunk. Megállt a jármű, az ajtó nagy szuszogással nyílt. Nagy csapat diáklány nyomult be. Hé, milyen aranyos kutya van itt, lelkendezett az egyik. Mire a többi? Hol a tündéri kutya? Az addig szótlanul üldögélő gazdám ekkor megszólalt. Itt fekszik az ülés mellett. Jé, tényleg majdnem ráléptem a farkára. Hüledezett az egyik lány, mire a farkam végét gyorsan bekanyarítottam az ülés alá. Hogy hívják? Engem vagy a kutyát? Kérdezett vissza Laci. Nagy vihogás támadt körülöttünk. Hát persze, hogy a kutyát, mondta vidáman a kíváncsiskodó. Kicsinek? Fiú vagy lány a kutya? Szuka. Ő az én hétfejű házi sárkányom, ezért időnként Süsünek nevezem. Rövid csend támadt, majd a fejemnél álló lány neki bátorodott. De hát Süsü fiú, és máskülönben is neki csak egy feje van. Hő, de ciki volt a gazdámnak, vakargatta is a fejét szorgosan, és olcsó mentségként csak arra tudott hivatkozni, hogy régen volt gyerek. A lányok gálánsan elnézték neki a malőrt, és amikor leszálltak, kedvesen köszöntek nekem. Szia, Süsü! Ez a becenév rajtam ragadt, de mint kiderült, nem azért, mintha a szellemi képességeimmel bármi probléma is lenne. Az idő múlásával, ahogy mindinkább egymásra találtunk, Laci finomította becenevemen. Ma már Süsüke, Süske, Süskemüske is dívik, van sok más is, de azokat most hagyjuk. Kicsi beszámolója után felidézném egy másik emlékünket. Bőven volt szabad időnk a tanfolyamon, és olykor gyakran kimentem az udvarra Süsüvel, hogy szabadjára engedjem. Amint észrevett, egy a kerítésen kívül lófráló ebet fénysebességgel szaladt hozzá. A teletalpal fékező német juhász hatalmasat átott a száját, és ugatott, ahogy csak kifért a torkán. Mit tagadjam, megtetszett ez a határozottság. Pláné, hogy amikor hámban volt, akkor nem, hogy a kutyákra, de még az ingerlésül kitett macskákra sem vicsorgott rá, még a szája szögletéből sem. Békésen igyekeztünk az Árpád híd pesti hídfőjénél lévő aluljáróba. A lépcső felé haladtunk. A feljáró előtt valamelyest lassított Süsü, én meg kissé előre tartottam a fehér boton végét. Az alja úgy 5 cm-re volt a padló felett, így az automatikusan jelezte a lépcső közelettét. Mivel jól ismert helyen már nem követeltem meg a megállást kicsitől, folyamatosan haladtunk tovább. Már a lépcső közepén jártunk, amikor váratlan esemény zavarta meg eseménytelen utunkat. Fentről iparkodott lefelé valaki a kutyájával, és a két blöki szorosan egymás mellé került. Süsü egy szempillantás alatt úgy neki támadt fajtársának, hogyha nincs kellő lélekjelenlétem és megfelelő fizikumom, hatalmas robajjal gurultam volna le az aluljáróba. Szerencsére gyorsan urrá lettem a helyzeten, de nem az önuralmomon. Csak érjünk fel a járdára, komám, ott majd részletesen megbeszéljük a függelem sértést, és elszámoltunk. Teljesen elborult az agyam, de mire felértünk a lépcsőn, valamicskét csillapodott bennem az indulat. Mit gondolnak rólam az arra járók, ha most elkapom a nyakadat és alaposan megrázom a bitangot? Kicsi. Várj, még nem fejeztem be. Egy másik alkalommal. Az aluljáróhoz közeli füves rész peremén történt kínos eset, amikor kicsit sétáltattam. 5 méter hosszú a flexim zsinórja. A karabinert rákapcsoltam a nyakörv karikájára, és dolgára küldtem a kutyát. Nagy lazán álltam, mit sem sejtve. A pezsgővérű szuka meglódult a közelben bóklászó fajtársa felé, hatalmasat rántott rajtam a póráz, majdnem elestem. Kicsi, nyugi kis komám, még nem fejeztem be. Az ilyen és az ehhez hasonló kilengések komolyan gondolkodóba ejtettek. A fő gond az volt, hogy a lakótelepen nem mertem elengedni a kutyát. Mégis. Miért? Leginkább, mert amint meglátott egy másik kutyát, vadul lerohanta, és ha tehette, ledöntötte. Na, amit én olyankor hallhattam. A két vállra fektetett kutya gazdájától arról leginkább anyukám tudna hitelesen szólni, mert ilyenkor gyakran kaphatta el a csuklás. Hiába, nagyon különféleképpen fogjuk fel ugyanazokat a dolgokat mi emberek. Egyszer egy park mellett haladtunk el Süsüvel. Pillanatokon belül 3 termetes kutya vett körül minket a járdán, és irtózatos ugatásba fogtak. Megálltunk. Nyugalomra intettem kicsit. Rezzenéstelenül állt mellettem. Vájt fülű közönség módjára hallgattuk a 3 szólamú fülsiketítő koncertet. A parkból ordítva érkezett a blökik későn ébredő gazdája. Szitkot és átkot szort kedvenceire. Ne bántsa azokat a szegény párákat, nem tettek rosszat, csitítottam. De a magából kikelt gazdi nem hallgatott rám, és derekasan elpáholta az ebeket. Kicsi, elmondhatom már végre, ami kikívánkozik belőlem. Rendben, de akkor kezd azzal a bizonyos tornaórával. Ugye emlékszel még rá? Kicsi. Nem bánom. A lakótelepen van egy általános iskola. A későbbiekben még bőven esik szó róla. Ha jól emlékszem, egy macska ingerkedett velem a kerítés mögül. Olyan kihívóan viselkedett, hogy nem bírtam cérnával, és ijesztésül felé ugrottam. Amikor épp hámba vezettem a gazdámat, belátom, helytelenül cselekedtem. Meg is kaptam érte a büntetést, ülj, feküdj, ülj, állj! Vagy 5-ször egymás után. Az egészben az volt a disznóság, hogy épp tornaóra volt az iskola udvaron, és a gyerekek kajánul vigyorogtak rajtam. Szólni akartam, kicsi. Bocs, de még mindig az én térfelemen van a szólabda. Ha már beszélnem kellett a megalázó engedelmességi tornagyakorlatról, akkor elmondanám, hogyan tanítják meg ezekre a kutyákat. Kezdem az ülj vezényszóval. Az érzékenyebb idegrendszerű kutyánál a bemutatott jutalomfalatot hirtelen a blöki homloka felé tartja az oktató, erre az ebb hátra szegi a fejét, amitől berogy a hátsó lába, és automatikusan leül. Ha Bumfeordi a kiképzendő ebb, akkor az oktató felrántja a folytóláncot, és közben lenyomja a kutya farát. A türelmességre tanítás véget érdemes hosszabb ideig ülőhelyzetben marasztalni a kutyát. Mivel a kiképzett kutya a parancstól parancsig dolgozik, addig nem szabad felállnia, amíg nem kap rá engedélyt. A leülésre már 3 hetes kora után meg lehet tanítani a kölyök kutyát, például úgy, ha csak akkor kap enni. Következzen a fekszik parancs teljesítése, ami ösztönünk ellen való, kiszolgáltatottá és egyben védekezésképtelenné tesz bennünket. Ezt ülő testhelyzetből kiindulva memorizálhatják. A láncot lefelé rántják, illetve a bemutatott jutalomfalatot egészen a földig leviszik a kutya orra előtt. Csak akkor kaptam meg a nasit, ha teljes testtel ellazultan feküdtem. Ez a betanítás csak akkor lehet eredményes, ha a kiképző és a kiképzendő fél maximálisan megbízik egymásban. Mi is maradt utoljára? Ja igen, az állj! Ülő testhelyzetből hamarabb talpra szökken a kutya, mint fekvésből. A fekvő blöki mellől ki kell lépni előre, mire az feláll. Ekkor hosszasan simogatni kell a horpaszát, azt nagyon szeretik, hogy el ne induljon, hiszen az áj vezényszót tanulja. Ez nagyon időigényes, macerás dolog. Persze felkészítenek minket arra is, hogy munka közben ne reagáljunk se macskára, se más kutyára. Ha tanítás közben valamelyikünk figyelme mégis elkalandozott, akkor erőteljes pórázrántás és fúj volt érte a büntetés. Na meg némi korholás. Fél év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, és nagyjából értettem már Süsüke viselkedését. Rájöttem, ő egy ízig-vérig német juhász szuka. Vérében őrzi őseinek őrző és területvédő viselkedését. Magyarán problémáit ösztönösen rendezi. Amikor erre ráébredtem, megbocsátottam neki minden addigi, de mégsem létező bűnét. Mert hát tehet-e róla, hogy városi környezetben kell élnie? Igaz, lehetne plüss juhász is, de minek? Nem létezhet annál remekebb dolog, mint amikor egy lény az ösztönei szerint élhet. Hogy ez nem egészen úgy van? Pláne nem a civilizációban. Bár a mai napig sem vagyok büszke arra, hogy 10 évesen a puska cső és a keverék kutya közé helyezkedtem a legelőn futva, de ha nem tettem volna, akkor ma furdalna a lelkiismeret. Az teljesen lényegtelen, hogy valóban lelőtte volna a kutyát a vadőr, vagy sem. Nekem 10 éves gyereknek akkoriban szent és sérthetetlen volt a felnőtt szava. Azt hiszem, magam is ösztönösen cselekedtem ott, kis barátom védelmében. Kicsi sem tesz mást, nap mint nap, ha úgy alakul a helyzet, harciasan oltalmaz. Akkor meg nincs miért orrolnom rá. Amikor ráeszméltem mindenre, imigyen szóltam hozzá. Te megvédsz a kutyáktól, én meg téged az emberektől. Tiszta sor. Így is gondoltam. Azóta próbálom fékezni magam, de a génjeim nem halból valók. Gazdámnak bizony sokszor ki kellett nyitni a száját miattam. Elmondok 2 esetet. Egyszer egy mellékutcában haladtunk, hámban voltam. Az épület fala mellett egy kutya piszmogott, s amikor mellé értünk, rávicsorogtam. Ekkor a gazdája, aki az utca átellenes oldalán a járdán téblábolt, átkiáltott. Lelövöm azt a rohadt dögöt! Mármint engem. A másik balhé este felé történt. Laci szabadjára engedett a parkban. A távolból 2 ember jött felénk kutyával. Gondoltam, fussunk 2 kört a füvön, és kergedni kezdtem az érkező blökit. Miért nem köti meg a kutyát? Rivalt gazdámra az egyik érkező. Miért? A magáét talán meg van kötve? Kérdezett vissza Laci. Mindjárt oda megyek, kiáltotta a férfi. Akkor majd megtudja. Mindjárt oda megyek? Laci csak ennyit felelt. Gyere, nyugodtan! Na-na, hogy az invitált nem ment. Én persze belátom. Elég lett volna félgőzzel kergetni azt a kutyát. A Margó szélére azért hadd biggyesszek én is valamit. Többször is előfordult a Margit szigeten, hogy kint felejtett kutya a fehér bottyával sétáló gazdám után iramodott. Ilyenkor szó nélkül beálltam hadvédnek, és hangos ugatással feltartottam a hivatlan blökit. Az alatt a gazdi lelécelhetett. Na de mindegy, lapozzunk egyet. Tudod, Laci, hogy miről kéne mesélned? Arról, hogy hogyan néztem ki, amikor először találkoztunk. Utána meg arról, ahogy évvel később. Lehet róla szó, ha nem veszed zokon, akkor egy ideillő ember példával kezdem. Kicsi. Nem baj, de ne feledkezz meg rólam. Ne izgulj, nem maradsz ki. 20 éves lehettem, amikor tudomást szereztem a következő esetről. Középiskolában tanuló fiatalokról lesz szó. Hetzből kieszelték a fiúk, hogy havontva váltva udvarolni kezdenek az osztály legcsúnyább lányának. A sort az a fiú kezdte, akibe a lány fülig szerelmes volt. Mire eltelt 3 hét, a leányzó teljesen kivirult, és amikor letelt a hónap, akkor a fiúk összevesztek egymással a gyönyörűvé vált lány kegyeiért. Ezt az egyik érintett fiú mesélte. Na és akkor kicsi, nevéhez méltón kistermetű volt, oldalbordái igencsak kilátszottak. Már majdnem 3 éves volt, de úgy nézett ki, mint egy kamasz. Arca, tekintete egyaránt szürke, jellegtelen volt. A kutyasuliban naponta többször is megsimogattam, mindig kezet mostam utána. És azt hiszem, ezzel az őszinte szeretettel édesgettem magamhoz a kis vadócot. A napi élelmet ekkor már tőlem kapta. Pár hónappal később már minden teketória nélkül hanyat vágta magát, a fejével oldalvást megtámasztotta a testét, és várt, ami több, kikövetelte, hogy simogassam a hasát. Ez a kutyának a legvédetlenebb póza, így ez a testhelyzet sok mindent kifejez. A szeretet mellett jutott neki törődésből és fajtájának oly szükséges mozgásszabadságból is, mi alatt kialakult benne egyfajta biztonságérzet és a gazdatudat, amit előző gazdájával nem sikerült megteremteniük. Bármerre fordulok meg vele a városba, mindenhol, a számomra teljesen ismeretlen emberek is dicsérik arca báját, szeme varázsát, formás alakját. Kicsi. Ha simogatsz, elolvadok, de jó lenne, ha még többet beszélnél hozzám. Igaz, ami igaz. Évszaktól függetlenül rengeteget kint voltunk a Margit szigeten, legalább az első 3 évben. Hajnali 2 és 4 között indultunk, gyalog mentünk, és ilyenkor sosem volt rajtam a munkaruha. Nem volt rá szükség, gazdám vállára akasztó, táskáján csüggött a hám és a póráz is. Még 20 perc sem kellett, és már a híd lejáróban jártunk. Amíg Laci a szálloda parkoló őrével beszélgetett, addig én a hajlott korú, állandó portás keverék kutyával vagy a fiatal német juhászkannal vizslattam a bokrok alját. Gyakran kanyarodtam be önhatalmúan a halastó felé, és ha gazdám engedte, akkor megsétáltattam a brekegéstől hangos medence körül. Külön imádom a vízesés hangját, ez az egyik kedvenc helyem a szigeten. De menjünk csak tovább. Tél volt. A szálloda föld alatti garázsához vezető úton átívelő híthoz értünk. Egy unatkozó faág lekapta gazdám fejéről a kötött sapkát. Mit takargassam, a kobakja ott fönt, eléggé tar. Szegény, Hiába kereste a tökfödőt fehér bottyával és a talpával is, engem meg ilyen kereső feladatra nem tanítottak a suliba. Mitagadás már deresedett a feje a mínuszoktól, amikor arra kocogott egy sportos öreg úr, és megoldotta a problémát. A nagy réten lekerült rólam a hosszú póráz. A táskából előkerült egy rádiókészülék és egy labda is. No, nem télen. Gazdám úgy tette a fűbe a készüléket, hogy a hátoldala párhuzamos legyen a távoli úttesttel, így mindig tudtam, merre juthat vissza a járdához. Bekapcsolta a rádiót, és már is kezdhettünk labdázni. Nem azért kapcsolta be a készüléket, mert zenére jobb labda után loholni, hanem azért, hogy utánam tudjon jönni, mert hát időnként azért incselkedtem vele. Még 30 méterre is nyugodtan eltávolodhatott a cuccától, mert a hang alapján visszatalált. Sok labdát veszítettünk el, mert eltűntek a bokrok mélyén. A labdázás után újra mellé álltam, és közösen megkerestük az aszfaltcsíkot. Onnan Laci a járdán kopácsolt a fehér bottyával, engem meg az orron vezetett a gyepen. Szabad voltam. Néha belefeledkeztem egy-egy izgatóbb illatba, és a kutató munka magával ragadott. Ilyenkor Laci még az állatkert kakasát is túlkukorékolta, így érdeklődött utánam. Nagyokat rohangáltam az elhanyagolt állatkert kerítése mellett az ottani négylábú portással. Mire felhagytunk a száguldozással, már lógott a nyelvem. Oda sétáltam a 24 órás szolgálatban lévő ivókúthoz, és abból lefegyeltem. Van egy másik kedvenc helyem is a szigeten. Évszaktól függetlenül olyan orcsiklandó ott az illat, hogy nem bírok ellenállni a csábításnak. Bele kell feküdnöm a fűbe, és perceken át hempergek, csak hempergek benne. Terebélyesedik arrafelé egy bokor, közvetlenül a járda mellett, a rózsakert közelében. Rigó pár talál otthonra ágai között. Pirkadattáján olyan szépen trillázott egyikük, hogy Laci akár 10 percen át is képet súlt hallgatni. A kaszinót őrző kutyák fülében viszont én csicseregtem. Elértünk a szökőkúthoz, felugrottam a kőperemre, és néhányszor körbeszaladtam rajta. Aztán galádul belelökött a vízbe a gazdám. Brrr. Szeretek úszni, de csak a saját jó szántamból. Én meg nem bírtam ellenállni a kínálkozó lehetőségnek, különben is nyár volt, kora reggel, amikor még a hajnal melege is nehezen viselhető el. Hadd lubickoljon, kicsi. Már rég megbocsátottam, nem kell órákon át magyarázkodni. A továbbindulás előtt 2 útvonal között választhattam. Igen, választhattunk, mert nekem is volt szavazati jogom. Vagy visszafordultunk a sziget Pest felőli oldalán, vagy irány a Margit híd. Ekkor már újra a flexi kötött össze bennünket. Átbaktattunk a Duna felett, elsétáltunk a nyugati térig, majd balra kanyarodtunk, és hazagyalogoltunk, nagyrészt a Váci úton, 8 kilométert sétáltunk, volt egy hosszabb városi útvonal, Lehel piac, Lehel utca, Béke út, Frangepán utca, plusz 1 kilométer. Mire hazatértünk, alaposan kimászkáltam magam, és mégse szívtam tele a tüdőm kipuffogó gázzal. Jó, hogy említetted az úszást meg az autót. Kár lett volna kihagyni a velencei tavi kirándulást. Kicsi. Ez volt az első vidéki kiruccanásunk, amit hamarosan kiderül, 3-asban tettünk meg. Barátnőm kedvelte Süsüt, de fordítva már nem annyira, legalábbis az elején, hogy miért. Süske-Müske féltékeny volt. Képes volt nekünk háttal ülni vagy feküdni. És hogy meddig tartott ez a durcisság? Amíg meg nem találtuk a 2 gyönge pontját. Az egyik, tám mondanom se kell, a hasa volt. Hiába fordult farral felénk, ha barátnőm megzörrentette mögötte a kek zacskót, bizony talpra szökkent, és már dugta is az orrát a bőség táskájába. Egy csapása feredett minden féltékenységet. Ahhoz pedig, hogy ezek után le se tudjuk vakarni a barátnőmről, az autó segített. Süske annyira imád autózni, hogy az elmondhatatlan. Kicsi. Laci barátnője híres arról, hogy még a fürdőszobában is képes eltévedni. Úgy látszik, nagyon hátrányos számára a látás. A Velencei tóhoz hajnalban indultunk, hogy kiszellőztessük a fejünket. Meglepően rossz formában vezetett a sofőr, hiszen egyből oda talált a tó közvetlen közelébe. Már csak 2 kilométerre voltunk Gárdonytól, amikor mégiscsak magára lelt valahogy, mert bár a gazdám erősen hangsúlyozta a bal kanyart, ő jobbra vette az irányt. 5 percenként célozgatott Laci a sebesség, az idő és a távolság viszonyára, de mint hiába, az idő megtelt. Újjongva jelentette be a sofőr, Pákozdon vagyunk, erre még nem jártam. Én sem, válaszolt rá a Mitfahrer dühött mosolyjal. Míg megmentünk tovább, kezdett derengeni a nap, és végre valami a barátnő fejében is. A tó 3/4-ét már megkerültük, mire rájött a lényegre. Már nincs sok hátra, így Laci, csak a negyede. Inkább visszafordulok, mert azt az utat már ismerem. Az én gazdám meg csak fogta a fejét, és közben azon mélázott, hogy nem véletlenül kopaszodnak olyan korán a férfiak. Én persze nem bántam, hogy fölöslegesen furikázunk a tó körül, legalább láttam azt a vidéket is. Roppant kellemesen telt a nap, annak ellenére, hogy egyszer zuhogott az eső, máskor meg a nap sütött. Hajnövesztése minden esetre ideális idő volt. Hogy félreértés ne lehessen belőle, a barátnőm tündéri lény volt. Az idő meg, ahogy kicsi mesélte, 1/2 óra eső, akkor az autóban kuksoltunk, egyébként meg a vízparton süttettük magunkat. A szabad strand végében fából ácsolt csónak leeresztő csúszda nyúlt a vízbe. Hoztunk magunkkal gumilabdát, hogy megúsztassuk a kutyát. Először csak a víz legszéléhez dobtam be, majd jó messzire, ám csak hamar elfogyott a lába alól a szilárd talaj. Habzott utána a víz, akár a száguldó motorcsónak után. A harmadik, vagy tán a negyedik úsztatás után már kulturáltabban taposott, alig-alig hallottam a csobogást. A jó hangulatban töltött nap végén újra beültünk az autóba, és barátnőm megkérdezte, hogy merre hajtson. Rendíthetetlen nyugalommal magyaráztam, 20 évvel ezelőtt jártam erre utoljára, és akkor vonattal érkeztem. Nem szólt egy kukkot se, csak keresni kezdte a térképet a kesztyűtartóban. Ezt azért mégsem, nem akarok Albániába jutni. Inkább megkérdeztem tőle, hogy merre is van a tó. Magam elé képzeltem az iskola térképet, megnéztem, hogy merről süt a nap, meg azt is, hogy hány óra van. Németül beszélő, kilóra kapható karórám volt. Meghatároztam a pozíciónkat, kijelöltem az irányt, és indulhattunk. 10 perc robogás után már mondta is, itt van előttünk a Budapest felé útbaigazító tábla. Na, milyen ügyes vagyok, kisöcsi. Azt hiszem, ezek az élet igazán derűs pillanatai. Továbbra is napi telefonkapcsolatba maradtam Katival, az Állatvédő Liga lelkes aktivistájával. A Margit-szigeti majálison részt vesz a Fehér Kereszt Állatvédő Liga is. Holnap egyeztetek a szervezőkkel. Kiváló alkalom ez a vakvezető kutya tudásának ismertetésére és gyakorlati bemutatására. Gyere el velem a szervezőkhöz, invitált. A Liga keverékkutya szépségversenyéhez kapcsolódva kaptunk lehetőséget a bemutatkozásra. Az Állatvédő Liga a szabadtéri színpad nyugati oldala melletti füves területen kapott sátorhelyet. Mielőtt a részletekről értesítettem volna a szakosztályt, alaposan bejártuk a területet a barátnőmmel. Hogy miért? Azért, mert ismeretlen helyen támpont nélkül csak a vakvezető kutya segítségével nem lehet eljutni egy konkrét helyre, pláne nem a gyepen. Aprólékosan el kellett mondanom a leszálló hely nevét, azt, hogy merre kell menni onnan, az átellenes busz megállótól is, és hogy körülbelül mennyit kell megtenni a füvön. Hamisítatlan koranyári időjárás vette pártfogásba a rendezvényt. Kényelmes kerti bútorok vártak ránk, kutyáinkra pedig a kövér fű. Vagy 8-10-en jöttek el a szakosztályból, családtagokkal, barátokkal. Megörültünk. Anikónak és Briginek, ők voltak a vakvezető kutyaképzőiskola oktatói. Családias légkörben telt az idő, bár a szanatórium csendjére igazán nem emlékeztetett. Egyébként jól nevelt kutyáink szakadatlanul csaholtak. Többségük szabadon kóricált a dúszöldben, majd beindult a labdázás, és vele a féltékenykedés is. Többször is lehetőséget kaptam, hogy válaszolhassak a majálisozó gyerekek és felnőttek kérdéseire. A nagy érdeklődés hatására új gondolatom támadt, és septében egyeztettem a társaimmal. A vállalkozó kedvű érdeklődőknek felkínáltuk, próbálják ki, milyen érzés vakvezető kutyával közlekedni. Sok gyerek jelentkezett a felhívásra, főleg lányok. Gyakorlatiasan álltak a kihívás elé, és néhány kivételtől eltekintve csukott szemmel haladtak a vakvezető kutya jobb oldala mellett. Megmondhatták, hogy milyen fajtájú kutyával szeretnének menni. Öröm volt hallani a nagy lelkendezést. Érdekes, hogy egy szülő sem kívánt élni a számukra is felajánlott lehetőséggel. Amikor elérkezett a búcsúzás ideje, a vakmerő lurkok hosszasan simogatták a teljes menetfelszerelésben pompázó fuvarosokat. Újból bebizonyosodott, hogy a vakvezető kutyák kulturáltan viselkednek még nagy tömegben is. Egész nap egyetlen gyerek kezéből sem kapták ki a fagyit, se a perecet. Na, és hogy mindez hogyan jött ide? Kicsi. Bocs, de átveszem a szót. Megdöbbenve értesültem idősebb kollégáimtól, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Balatonboglári üdülőjében csak nélkülünk pihenhet a gazdánk. Az egyik kereskedelmi televízió be is számolt erről a gyalázatról. A szövetség iskolájában képeznek ki minket, csak a szövetség tagjai igényelhetnek bennünket, és egész életünkön át nem látó gazdánknak segítünk. A műsor után ismerősök és ismeretlenek is hüledezve kérdezték gazdáinktól. Ugye ez csupán vicc? Vagy komoly? Ők meg csak mosolyogtak. Rémesen komoly. Ugyancsak volt mit tenni az érdekünkben. A decemberi adománygyűjtés példáján felbuzdulva gyűjtést szerveztem a vakvezető kutyák javára. Étkezési támogatás, hozzájárulás az ebek gyógykezeléséhez. Az egyik rosszul látó hölgy segítségével olyan engedélyhez jutottunk, amivel előzetes szóbeli bejelentés után az egész fővárosban korlátlan ideig gyűjthettünk. A Margit-szigeti megmozdulásnak betudhatóan fél tucatnál is többen gyűjtöttünk 8 napig adományokat. Vidám társaság formálódott. Hangulatot teremtettünk magunk körül. Mókázásra is jutott idő. Miért áll meg a vakvezető kutya a járda végén? Nem azért, mert kifogyott belőle a benzin. Ha meg akarja tudni, olvas el a tájékoztatónkat. Minden nap rekedten mentem haza. Egyes járókelők fanyar arccal mentek el mellettünk, de mások elnevették magukat. A gyűjtés eredményes volt, és a befolyt pénzből kicsinek nem kértem támogatást. Még a pénznél is jóval nagyobb haszonnak bizonyult, hogy kezdett összeállni egy stabilnak tűnő csapat. Ekkora már többször is előfordultunk Kismaroson a barátnőmmel, így hát bátran álltam elő kérdésemmel. Lenne kedvetek kirándulni? Hát persze, felelték egybehangzón. Ha vasárnap, akkor kirándulunk. Nagy várakozással és izgalommal találkoztunk a nyugati pályaudvar előtt, nem kis feltűnést keltve az arra járók körében. A sok vakvezető kutya hangos ugatással üdvözölte egymást. Persze eleve nem volt mindennapos látvány a sok turistaforma, hátizsákos és kezében fehér botot szorongató ember. A nyáron 12-szer mentünk kirándulni, volt, hogy többen, volt, hogy kevesebben. Amikor a legtöbben voltunk, 12-en szálltunk fel a vonatra, 6 kutyával, mert velünk tartott a szövetség több olyan tagja is, akinek nem volt kutyája. Látó vagy gyengén látó mindig volt közöttünk. Miután megvettük a jegyet, hézagos libasorban indultunk a 7. vágányon álló, szobik közlekedő személyvonathoz. Felszálltunk, zökkenőmentesen elhelyezkedtünk, majd rövid terefere után a hátizsákba nyúltunk. Éber kutyáink azonnal felpattantak, amint meghallották a zacskó zörgést. És nem is hiába, nem sokára hangos csámcsogás zaja töltötte meg a kupét. Egy órás vonatozás után érkeztünk Kismarosra. A leszállás nem volt éppen egyszerű. Az újféle szerelvények alsó lépcsőfoka meglehetősen magasan van. Természetesen segítettünk annak, akinek kellett. Aztán irány királyrét. Kicsi. A kismarosi vasútállomástól mindössze néhány percre van az erdei kisvasút végállomása. Arra sétáltunk. A peron mellett balra, a lefelé haladó úton baktatott a vidám társaság. Balról kotkodálást, hápogást, nyávogást és kutyaugatást hallottam egészen közelről. Ha én is köztetek lehetnék, méláztam el, de hát hámba voltam. Mivel nem bírom elviselni, hogy ne én haladjak elől, mindenkit meg akartam előzni. Leértünk az utcácskán, és gond nélkül átkeltünk a keresztúton. Salak került a tappancsom alá. Vasúti sínek csúfolt, aprócska vágányon kellett átlépnünk, ezt megállással jeleztem, ahogy kell. Olyan friss volt a levegő, hogy majd eldobtam magam. Szerencsére nem kellett sokat várni a kis vonatra. Keskeny nyomtávú vasúttal fél óra alatt juthatunk el a 10 kilométerre lévő királyrétre. A szerelvény általában 3 kocsiból állt. Az utastér kimondottan szűk volt, a lécből készült üléseket inkább gyerekekre méretezték. A felszállás után és utazás közben is leginkább helyezkedni próbáltunk úgy, hogy a kutyák ne zavarják az utasok közlekedését. A kis vonat rendszerint tele volt ölbe kéreckedő apróságokkal, iskolacsoportokkal, meg persze felnőttekkel. Amint a gyerekek meglátták az ápolt kutyasereget, már is harsányabbá váltak, és félkopaszra simogatták az ebeket. Érdekes, hogy a tanárok némelyike viszont bizalmatlanul fogadta a blökiket. Sosem unatkoztunk a vonaton, mindig kaptunk érdeklődő kérdéseket. Mi pedig kifogyhatatlanul meséltünk, kivált kép az úgymond jópofa sztorikat. Kicsi. Megcsörrent otthon a telefon. Laci egyik hölgyismerőse volt, és kullancs elleni sprét akart vásárolni spániel kutyájának. Megbeszélték, hogyha ideér, felszól kaputelefonon. Fél óra sem telt el, amikor felsivított azaz átok, nem szenvedhetem a hangját, és mindig megugatom. Pillanat alatt rám került a hám, és már vágtáztunk is lefelé. Puszi-puszi az utcán, de azért én is megkaptam a járandóságomat, mármint a simogatást. Hű, de jó! Autóval fogunk utazni. Elsőnek nekem kellett beszállnom a kétajtós járgányba, hogy utána a hátsó ülésre ugorhassak. Laci persze előre ült. Még ismerősünk megkerülte az autót, én már is hopp, a sofőrülésben voltam. Akadálytalanul néztem ki a kormány fölött. Ez a nekem való hely. Persze Manuela is megérkezett az ajtóhoz. Nevetve kérdezte, hát én most hova üljek? Ülj be nyugodtan hátra, felelte higgadtan Laci. Ha a kicsi bárhová el tud vezetni engem a városba, miért pont a te autódat ne tudná? Külön érdekes volt a zögykölődve haladó vonat egyik kelléke, a menetjegy. A fél áru jegy 50 forintba került, de a kis kartonra 4 forint 50 fillért nyomtattak. Arra gondoltunk, hogy ez a vonat tán a múltba visz vissza. Az időutazás azonban sehogyan sem jött össze. Cammogva kapkodtunk a hegyre, a vágányt helyenként csak egy keskeny járda választotta el a házak ablakától. Pár perc múlva aztán sűrű erdőbe értünk, boldog gyermekhangok kiáltották. Nézd, egy nyuszi! Amott meg egy őzike! A végállomáson általában mi szálltunk le utoljára, hogy ne tartsuk fel a többieket. A vonattól 30 méternyire megálltunk, és elengedtük a kutyákat, aktuális, zöldmezős beruházásaik véget. Egy fahídon keltünk át a csendesen csordogáló morgó patakon. Ez onnan kapta a nevét, hogy nagy esőzések után, amikor megárad, a hangja erős morgásra emlékeztet. Az aszfaltúton előbb egy üdülő falu mellett sétáltunk el, majd nem sokkal később egy tágas réthez értünk, ahol látótársaink két kijelölt tűzrakó helyet fedeztek fel. Kicsi. A híd után már mehettem, amerre akartam. Csak akkor kellett szorosan a gazdám lába mellé állni, ha gépjármű közeledett. Miután elhaladt mellettünk, persze randa bűzt pöfögve, újra szabad voltam. Ritkán adatik meg számunkra, hogy a gáz helyett parázs legyen a tűzhely. Mindenki képessége és lehetősége szerint vette ki a részét a munkából. Voltak, akik fát gyűjtöttek, mások, mint én is, ágat tördeltek, a többiek pedig előkészítették a fóliába valót. Lobogott a tábortűz, pattogtak a száraz ágak, a mennyei illatok gyorsan előcsalogatták a kutyákat. Intenzíven szimatolva mehoztak, ingyen és bármerre. De hoppon maradtak, és ezért újra szétszélettek. Felfedezték a közelben csörgedező patakot, és akár a vadmalacok úgy gázoltak benne fél percenként oda és vissza. Persze nem maradhatott el a dagonyázás sem, mert a legszebb kutya az, amelyik nyakig sáros. Vallották mindahányan. A fóliába csomagolt sütnivalót hamarosan parázs vette. Volt abban minden, ami a húsboltban és a zöldségesnél kapható. Egy hátizsákból előkerült a régen várt labda, és már is gyorsabban száradtak a kutyák. Kicsi. Voltunk itt hármasban is. A kissé gazos rét tágas, mindössze néhány bokor töri meg egy hangúságát. Labdázni kezdtünk. Laci egyik dobása olyan jól sikerült, hogy a gumilabda a bokorban kötött ki, tőle vagy 30 méterre. Hiába futottam oda, hívtam segítségül szuperszimat orromat, nem találtam rá a játékra. Izgatottan lengettem a farkam, és gazdám barátnőjének végre támadt valami ötlete. Mondott valamit, távol voltam tőlük, nem hallottam, hogy mit. Balra kicsi, keresd a labdát, kiáltotta Laci. Elrohantam, de mit kellett hallanom már is? Állj, fordulj előre, majd. Kissé vissza, és így percekig. Végre sikerült megtalálnom a jelzett helyet. Szemben álltam a bokorral, és akkor előre, keresd a labdát. Süsű. Bitangul sűrű volt a bokor, de csak nem hagyhattam veszni az imádott lasztit. Fejemet befúrtam a szúros ágak közé, és intenzíven szimatoltam. Végre, eredményesen, ráharaptam az elbújt zsákmányra, és boldogan rohantam vele a két lábúakhoz, akik nevettek örömükben, és megdicsértek, mert hogy én olyan ügyes vagyok. Volt köztünk egy felderítő hajlamú kis kamasz is, aki bebarangolta a morgó mindkét oldalát. Visszatérve örömmel újságolta, hogy talált egy mély barlangot, de nem mászott be, nehogy találkozzon a morgópatak öreg medvéjével. Amint vége lett a beszámolónak, másfajta hangok szólaltak meg. Az éhes gyomrok korgása jelezte a parázs mellett sürgölődőknek, hogy ki kéne már venniük a finomságokat a parázs alól. Azt hiszem, mindenki sejti, hogy milyen jó ízűen lehet falatozni a friss levegőn. Az új illatok hatására persze a blökik is felhagytak a labda kergetésével, és villámgyorsan mellettünk teremtek. Majd, hogy meg nem süketültünk szimatolásuk szuszogása hangjától, és nyelvük erőteljes csattogásától. Egyikük másikus kínálás nélkül is szívesen vett volna magának. De nem úgy van az ám. Közös az ebéd, körbe kínáljuk egymást, és jut mindenkinek bőségesen, a blökiknek is. Egy a baj csak, az, hogy nincs hideg sör. Tehát nem lehet minden tökéletes. Fürödjünk és napozzunk. A másik kedvelt kiránduló helyünk, a Szentendrei sziget északi végén lévő kemping, úgy 1 kilométerre Kisoroszitól, a sziget csúcsán. A vasútállomástól mindig jól ki kellett lépni, mert alig negyed óránk volt a rév indulásáig. Kapkodtuk a lábunkat, mint aki parázson jár, és így mindig elértük az öreg csotrogányt. Kicsi. Áthaladtunk a vasúti híd alatt, átkeltünk a forgalmas úton, és befordultunk a második utcába, a csukába. Lekerült rólam a hám és a póráz. Futás a kerítéshez, és már kérdem is a házőrzőtől, mi történt veled a múlt hét óta, haver? Jó füle van a többieknek is az utcán, mert egyszerre válaszolnak. Ki érti ezt? Na, hogy én értem le elsőnek a csodálatos Dunapartra. Poros lett a lábam a nagy futkosástól, nem árt az ilyenkor megmosni. Bokáig gázoltam a vízbe, és kipislamtottam, mit szól hozzá a gazdi. Nyugodtan feküdj bele a Dunába, tudom, hogy úgyis arra megy ki a játék. Jól tudta. Belehasaltam a békésen hömpögő folyamba, és a langyos vize alaposan lehűtötte a hasamat. Mire a sokfelé szakadt csapat utolsó tagja is leért a kikötőbe, már Laci lába mellett álltam feszesen. Visszakerült rám a hám, várt a munka. Érdekes ügyességi feladat volt feljutni a révre. Keskeny palló vezetett fel a stégre, majd különböző vaslemezeken áthaladva értünk el a hajó lépcsőig. Ekkor jött a fő nehézség, a lefelé haladó rövid és keskeny vaslépcső mellett csak baloldalt volt kapaszkodó rúd, az is nagyon alacsonyan. A lélekvesztő elindulását nem lehetett nem észrevenni. A közel fél évszázados motor hangosabb, mint amit a decibelmérő készülék elviselne. Állítólag egyszer egy siket megjegyezte, hogy ez már neki is hangos. A 10 perces út végén mindig a kutyák akartak elsőnek kiszállni, de itt sem akartuk feltartani az utasokat, úgyhogy fékeztünk tovább. Az első alkalomkor még a kikötőhöz közeli partszakaszon maradtunk, idilli pihenőhely volt. A Duna mindössze 5-6 méterre a fák árnyékától. Mire lebatyúztunk, a kutyák már csuromvizesek voltak, és türelmetlenül várták, hogy kövessük példájukat. Nos, ami késik, nem múlik. Rövid időn belül belegázoltunk a hullámokba. Örömmel hallgattuk a vízben és a parton önfeledten csatangoló kutyák neszét. Gyakran álltam lábszárig a vízben, és néha még úsztam is a tisztának mondható folyóban. Kicsi. Kikapcsolódásra eszményébb helyet el sem tudnék képzelni. Kavics a talpam alatt, csodálatos a levegő, tág a tér. Tücskök ciripelnek a bokrok alján, madarak nótáznak a faágakon. Kollégáim képéről is virít az elégedettség. Nosza, rajta pajtikáim, kergetőzzünk egyet be a vízbe, ki a vízből csapatostul. Gazdáink rák se bagóznak. Már patakokban folyik rólunk a Duna vize, még a hátunk is nedves. Nem restek az emberek sem, előkerül a labda egyikük táskájából. Mi kiszaladunk, hát ha sikerül megszerezni azt a gömbölyű játékot. Nem úgy van az, hékások, meg kell dolgozni érte, és már repül is a vízbe. Utcu, már gázolunk is utána. Vigye a leggyorsabb. Nem szeretek veszíteni. Egyszer egy számomra kimondottan hátrányos irányba dobták a lasztit. Legalább 4 méter előnye volt a legszerencsésebbnek. Úsztam, ahogy bírtam, de nagy volt a hátrány, rákapcsoltam, csak úgy fodrozódott a víz. Hiába vinnyogtam elkeseredetten, lemaradtam egy orrhosszal. Majd, hogy nem mentő ővet nem kellett utánam dobni. Percekig lihegtem a parton, hogy a fene egye meg. Persze vannak másfajta vízparti kedvteléseim is. Kimondottan szerettem, ha kavicsokat dobálnak a vízbe. Utána szaladok, és ahol elsüllyedt, ott beleharapok a folyóba. Gyakran kerül ilyenkor víz az orromba, alig győzök prüszkölni utána. Az is remek játék, ha a sok-sok kavics közül az egyiket balra, a másikat jobbra hajítják a part közeli sekébe. Fél lábszárig merülök és rohangálok felle, mint aki megkergült. Jó szórakozás, de nagyon fárasztó. Ez persze nem baj. Annál jobb elnyúlni utána az árnyékban. Az ilyen játszadozások után éberen lustultam a hűsben. Minden neszre felkaptam a fejem, de talpra csak akkor ugrottam, ha idegen kutya tűnt fel a láthatáron. Ilyenkor elfutottam az általam gondolt felségterület széléig. Keményen megálltam, és vadul ugattam. Ha a gazdám hívott, oda mentem ugyan hozzá, de nem kapkodtam el. Szúrós szemekkel meredtem a terület sértőre. Látod vagy nem, mindenki könnyen eljuthatott a vízbe, és ez nagyban növelte szabadság és komfortérzetünket. Nem csak mi tartottuk ideálisnak ezt a partszakaszt, szép számmal táboroztak körülöttünk vadkempingezők. A vízi sízni vágyók egy gyönyörű hangú Yamaha motorcsónak segítségével hódoltak pénzigényes szenvedélyüknek. Izgalommal teli várakozás költözött belénk, amikor meghallottuk a távolban feltűnő szárnyas hajó vagy a hatalmas személyszállító dübörgő hangját. Rövidesen megérkeztek a tajtékos hullámok. Vidám sikongatástól hangzott a part. Talán a nem látásom is közrejátszott abban, hogy én főleg a kavicsok között visszahúzódó hullámok meseszép hangjára figyeltem. Érdemes utána járni. Tovább északnak balkész felől hamarosan egy meredek földbe vájt lépcsőt találtunk. Azon mehetünk fel a földútra, s a termőföldek mellett haladva elérünk az általunk csak csalános útnak nevezett csapáshoz. Ez jobb kézre esik, és nem más, mint egy nagyon keskeny, csalánbokrokkal szegélyezett sárga jelzésű turistaút. Érdemes rajta óvatosan haladni, megéri. Hamarosan beérünk a kemping, természet formált a gyönyörű területére, ahol ősi csend és tisztaság fogad a békepeli fűszfák alatt. Szaporán szedjük a lábunkat. A földút lassan elfogy a talpunk alatt, és finom szemcséjű homok veszi át a helyét. A partszegét bokrok, cserjék és szomorú fűzek takarják. Nagyon hangulatos. Kiérünk a sziget legészaki pontjára. Magyarországon talán itt a legszebb a Duna. Az északi irányból érkező folyót ketté választja a sziget csúcsa. A Visegrádi hegység mellett folyó ága a keskenyebb, de egyben a sebesebb is. És mit láthatunk, ha szembefordulunk a Duna folyásával? Bal felől a Visegrádi vrár, alatta Salamon tornya. A fákkal borított hegyek közül a nyitott művelésű kőbányák világlanak ki, jobbra a Börzsöny lábánál fekvő nagymaros látványa igézi meg a látók szemét. A Pilisi Duna ágánál vigyázni kell a fürdőzéssel, mert veszélyes forgók leselkednek a vakmerő lubickolóra. Ne feledjük, azok az erősebbek. Minden alkalommal a szélesebb, s ezért lanyhább sodrású keleti ág mellett táboroztunk le. Jó volt mezítláb sétálni a kavicson, nem kellett félnünk, nem törött üvegbe sétáltunk, a hosszú, egyenes parton kutyáink sem zavarták a körülöttünk napozó családok, baráti társaságok nyugalmát. Ők viszont gyakran kerestek meg minket kérdéseikkel, amit mindig szívesen vettünk, jókat beszélgettünk az alkalmi ismerősökkel. Kicsi, mit látok? Egyre többen is feltápászkodnak a plédekről, és indulnak észak felé. Útra kell gazdám és a barátnője is, utánuk sietek. Már a vízben gázolnak, úgy mennek előre. Csak nem kaptak napszúrást, melléjük vágtatok a fél lábszárig érő vízben. Gazdám elé állok, keresztben. Kikerül, és megy tovább, mint egy félnótás. Már a hasam alja is a vízben. Még egyszer előkerülök, és nyüszögni kezdek, hát ha észhez tér a tébolyult. De nem, mennek tovább. Nincs mese, vigyáznom kell rá, ám a homokpad eltűnik a lábam alól, úszom. Aztán váratlanul megállnak, megsimogatják a fejemet, és visszaindulnak a partra. Ki érti ezt? Irány vissza, amerről jöttünk. Rátalálunk a helyünkre, előkerül a labda, gyerünk a vízhez. Mitó barátommal állunk a parton, ő egy labradorkan. Repül a labda a vízbe, ő futott utána, én meg nem. Unottan nézelődtem a parton, és csak félszemmel figyeltem a kifelé igyekvő kollégát. Kigázolt a folyóból, és kiejtette a szájából a labdát, hogy kiszuszogja magát. Erre a pillanatra vártam, felkaptam a játékszert, és elrohantam vele. 10 méterrel odébb lefeküdtem, a labda ott hevert az orrom előtt a homokban. Barátom felháborodva ugrott rám. Nem reagáltam, csak laposakat pislogtam, amikor már vészesen megközelített a rászedett koma. Felkaptam a lasztit, és elindultam vele újabb 15 méterrel arrébb. Ismét hasra vágtam magam, és lazán kiejtettem a számból a labdát. Laci egészen elképett. Mocskos disznó vagy. Olykor-olykor hideg sör reményében meglátogattuk a kemping büféjét is. Egyik alkalommal nagyobb baráti társaság fogyasztotta ebédjét a körülöttünk lévő asztaloknál, és a gyerekek felfigyeltek a kutyára. Így kezdődött el közöttünk, felnőttek között egy kiadós, mély gondolatokat ébresztő beszélgetés, ami tulajdonképpen 4 lábú társainknak köszönhetünk. Egy másik alkalommal a kempingben forgatófilmesek egyiküktől Süsü egy teljes adag sült csirkét kapott, rizskörettel. Szegény párát aznap még egy csapás érte, hazafelé a vasútállomáson egy kisgyerek a 2 gombócos fagyját ajándékozta neki. Csattogott a kutya nyelve, és csak úgy ropogott a tölcsér a foga alatt. Amint végzett, fáradtam végignyúlt a peronon, mint aki aznap jól végezte a dolgát. Kicsi, térjünk még vissza a szigetre. Szedelőzködni kezdtek a 2 lábúak, indulunk haza, mondták. Búcsú pillantást vetettem a szeretett folyamra, és a távozók után indultam. Bent jártunk a kempingben, itt-ott már lobogott a lángnyelv a tűzrakó helyeken, bográcsban rotyogott az estebédnek való. Némelyik sátor mellett kutya lapult, de csöndes volt minden. Amott gyerekek játszottak halkan, apjuk könyvet olvasott. A másik oldalon kisebb társaság nevetgélt, hűtött dinnyével hűsítették a gyomrukat. Az ivókút szélén verebek ugráltak, majd belecsippentettek a vízbe. Megpakolt szatyorral jött egy asszony a zöldségestől. Csodálatos illatok áradnak a büfé felől, majd elcsöppen a nyálam. Na, ezt azért mégsem, felkaptam a fejemet. Te jó ég, hol van Laci? Nem látom se őt, se a többieket. Izgatottan futásnak eredtem. Néztem jobbra, néztem balra, mint hiába. Orromat is munkára fogtam, de nem találtam ismerős szagot. Mi lesz velem? Teljesen kétségbe estem. 10 perc rohangálás után álltam csak meg, hogy elgondolkodjam, mit évő legyek, hová menjek. Visszamentem a táborhelyünkre, a Duna partjára. Lefeküdtem és vártam. Hol van kicsi? Eszméltem fel a csalános út elején. Akárhányszor számolta meg a kutyákat a velünk lévő fiatal fiú, csak 3-ig jutott. Mit mondjak, alaposan kétségbe estem. Visszamegyek és megkeresem. Indult el az általános iskolás rác a rábízott kutyával. 2 vakvezető kutyával közeledő társam és gyengén látó társunk lecövekelt mellettem. Ha hamarosan nem lesz meg kicsi, elmegy az utolsó rév is. Vázoltam a helyzetet. 5 perc semmittevés után odaszóltam 3-ukhoz. Visszamegyek a kempingbe, hát ha Süsü meghallja a kiáltásomat. Fehér botommal indultam útnak. Ismerős volt az ösvény, sokat szorra tapostam rajta. Ha emberi veszédet vagy neszet hallottam, megkérdeztem, nem láttak egy német juhászkutyát? Mindenhol nem volt a felelet. Beértem a kemping központjába. Tovább kérdezősködtem minden eredmény nélkül. Egyszer csak mellém lépett a kisfiú. Azt mondták, hogy a büfé felé járt egy német juhász, pergővel a nyakában. Már keresik. Volt, aki biciklire pattant, úgy gyorsabb. Maradj itt, kérte a kislaci, és elment. 4 órát szobroztam az útkereszteződésben. Senkinek sem kívánom, hogy olyan tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezze magát, mint én akkor. Kicsi. Egyre szomorúbb lettem. A part elnéptelenedett, magam maradtam. Magam köré kunkorítottam a farkamat. Valami zörgése figyeltem fel. Egy ember jött biciklivel. Fürkészön rám nézett, majd megfordult és elment. Ennek sincs jobb dolga. Újra csend lett, teltek a percek. Mintha a rév motorját hallanám dübörögni a távolból, vagy csak halucinálok. Összeszorult a szívem. Mi lesz most velem? Még a hullámok lágy csacsogása sem tudott megnyugtatni. Ismét egy bicaj kerregésére figyeltem fel. Visszatért a nemrég erre kerekező férfi. Gyere, kicsi, már várnak rád. Mindjárt itt lesz a kisfiú az elveszett német juhásszal, értesített a kerékpáros, és tovagurult. Hálálkodva köszöntem a jó hírt, rohanva érkezett kicsi. A lábam köré csavarodott, lihegett és nyüszögött. Épp úgy én is. Sietve indultunk 4-esben a csalános út felé. A végén csak hűlt helyét találtuk otthagyott társainknak. Futó lépésben vágtáztunk a rév felé, bár tudtam, hogy már elment. De éjszakára a szigetnél kötik ki, és ha még nem mentek haza a révészek, akkor megkérem, vigyenek át minket a túlpartra, mondtam a fiúnak. A hajó épp akkor futott be, amikor leértünk a kikötőbe. Elmondtam a kapitánynak, hogyan jártunk, és megkértem, fuvarozzon át. Meneddíjnak felajánlottam 800 forintot a nálam lévő 900-ból, de nem fogadta el. A 100-as vonaljegyre kellett, mivel a jegyünk a lelécelt társainknál voltak. A túlpartra érve végigrohantunk a Csuka utcán, majd fel a lépcsőn az állomásra, és a kis Laci elszaladt jegyet váltani. Már fütyült a kalauz, amikor a teljesen kifulladt fiú visszatért. Kicsi. De ne ezzel az emlékkel intsünk búcsút a szigetnek, menjünk vissza a táborhelyünkre. Vége a fürdésnek, napozásnak, indulás haza. De merre? Menjünk a Dunán, javasolta valaki. Úgy is lett. Órán át gázoltunk a vízben, irtóklasz volt. Amikor elértünk a földbe vágy lépcsőhöz, mindenki kijött a vízből. A jóból is megárt a sok. Elbondukoltunk a révhez, a beszállásra. Még várni kellett, de nem sokáig. A pallókon elvezettem Lacit a komp ajtajáig. Lement az utastérre, én meg utána ugrottam. Füllet meleg volt odalent. Próbáltam valami árnyékos helyet keresni, sikertelenül. Amíg gondolatban a csotrogány indulására várunk, mesélek néhány aranyos történetet, jó? A gyermeki fantázia kifogyhatatlan, pláne ha rólunk vakvezető kutyákról van szó. Sebesült kutya, mentőkutya, orvoskutya, betegkutya, vöröskeresztes kutya, összekötözött kutya, és még sorolhatnám. Ám itt van egy kisfiú, olyan 4 éves forma, szólni akar anyjának. Vajon mit mond? Anyu, ott egy halott szállító kutya van. Jaj, nekem! Majd elsüllyedtem a szégyentől. Még hogy én halott szállító kutya lennék, ez azért túlzás. Ilyetten néztem Lacira. Elég nagy a hőség, ki tudja? Addig barna arca egyszeribe halott sápadtá vált. Nem olyan sürgős, kisöcsi, felelte, ne temessük még a jelent. Van ennél vidámabb történetem is, ami szintén a szigethez kötődik. Hármasban voltunk. A kemping közelében álltunk, Laci a barátnőivel beszélgetett. Volt rajta hátizsák, a kezében fehér bot, én meg ott hevertem a lába mellett. 3 kerekű biciklijén érkezett egy kislány, a szülei gyalog követték. A gyermek leverte lábát a pedáról, a gazdámra mutatott, és így kiáltott. Ott egy pásztor! Szedni kellett a lábunkat, hogy elérjük a vonatot. A kutyáknak könnyebb volt a dolguk, bár a nyelvük a forróság miatt a földet verdeste. Elől haladtam, hogy diktáljam a tempót. Tudtam, hogy sietni kell. Hátulról kiabáltak, hogy álljunk meg, mert az egyik blöki sántít. Nincs már messze a vasút, ott majd sínbe rakjuk a lábát. Válaszoltam kapásból. Maradjunk a Dunapart közelében, csak a hangfelvételt venném kissé ironikusabbra. Nem vagyok híve a kapt ki kap be falatozóknak, egyszer mégis elfogadtam barátnőm meghívását. Hajlik a bűnre az ember. Vasárnap kora délután volt. Kicsi a vackában szundikált. Megkérdeztem hát tőle, akarsz-e velünk jönni? Kiléptünk az utcára, jó hangulatunkat még a csepergő eső sem tudta elmosoni. A lakásomhoz közeli vásárlóközpont ajtajában 4 vidáman csengő kamasz hang állított meg minket. Szia, kicsi! Szia, Laci! Köszöntek kedvesen, csak épp barátnőmet felejtették ki az üdvözlésből. Tudod, mi abban a suliban tanultunk, kezdték a felvilágosítást, ahová a kutyáddal jársz beszélgetni a gyerekekkel. Rövid csevei után elbúcsúztunk, ők hazaindultak, mi pedig a modern kor szentélyébe, a kívánság palotába. Léphettem vagy 5-öt, amikor ismeretlen hang állított meg. Kutyával nem lehet bemenni. Miután így elmondta magáét, mély hallgatásba burkolódzott. Meglepődtem a hallottakon, már több ízben is jártam itt süsüvel, és akkor a kutyát sem érdekelte, hogy bejön-e velem. Mindezt közérthetően el is mondtam a széle hossza egy típusú fickónak, aki ellenmondás nem tűrve kijelentette, tette, ide csak rendőrkutya teheti be a négy lábát. No, látja. Hát ez egy vakvezető kutya. Tökéletesen hit gondolatmenetét folytatva a kidobó ember megkért, hogy egy hátra arc után lépteimet négy lábú társammal együtt irányítsam az utca felé. Kösse ki a kutyát valahová, utána nyugodtan visszajöhet vásárolni. Adta meg a zárszót. Gyors liftként emelkedett a vérnyomásom, de próbáltam csitítani kavargó érzelmeimet. Nyugodjon meg, feleltem határozottan. Be fogok menni a plázába, mégpedig a kutyával. A radar szemű biztonsági őr természetesen a biztonság kedvéért két ujjával megcsippentette a kabátom ujját, így mutatva ki rendíthetetlen elszántságát a renitens betolakodóval szemben. Bár nem szokásom, mégis elkezdtem imádkozni az izomagyú érdekében, és kértem a mindenhatót, hogy ha legközelebb észt oszt, akkor szóljon neki időben. Jó, nem bánom, válaszoltam neki békésen. Egy feltétellel elállok a szándékomtól. Hívja fel adóvevőn a főnökét, és ő adja írásba, hogy vakvezető kutyával nem mehetek be a vásárlóközpontba. Némi csend múltán közeledő léptek neszére figyeltem fel. Lágy férfi hang köszönt ránk, majd mellénk érve határozottan kijelentette. Vakvezető kutyával be lehet menni. A csippentgetős torlasz ekkor kényszeredetten, de elengedte az épp kiszakadni készülő kabát szövetet, és nagy ellenkezésért közepette, mély meghajlással invitált a szentélybe. Kedvességét illedelmesen megköszöntem egy viszontlátással, de akkor már csak a hátamat láthatta a mogorva, és az emberarcú is. Így jutottam be egy kutyával és egy macskával oldalomon a plázába. Úgy látszik, csak a lábák száma a fontos. Üveglifttel utaztunk a második emeletre. Micsoda panoráma! A kapt ki kapt be falatozó mindegyik terüly asztalkája foglalt volt. Ne várjunk az üresedésre, inkább nézzünk szét az árupalotában, javasoltam barátnőmnek, és elvegyültünk a hömpölygő tömegben. Hangos düm-düm zene hallatszott ki az egyik üzletből, ahol nem éppen a vevők lógtak egymásba, csak a ruhák a fogason. Ma sem értem, ha valaki betér egy ilyen helyre vásárolni, hogyan tudja megértetni magát az eladóval? Tovább sétáltunk a széles folyóson. Pár méterre arrébb két siketlánnyal találkoztunk, jelelve terefeléltek éppen. Eszembe jutott, talán ők tudnának a legkönnyebben vásárolni a dündüm zenét ordító, ásító inasokkal teli üzletben. Az embertenger száz és száz cseppszeme érdeklődve figyelte, miként siklik közöttünk kicsi. Már végig mustráltuk a számítógépüzlet kirakatát, amikor két igencsak bánfi hajszeszre szoruló fiatalember közeledett felénk. Izgultam, hogy a kutyámat vagy a macskámat szúrják-e ki maguknak. Mindannyiukat jól megnéztek, persze, a biztonság kedvéért, de nem szóltak semmit. Nagy csont esett le kutyám szívéről, barátnőm pedig dorombolni kezdett, ahogy elmúlt a veszély. Jobbra kanyarodva értünk el hatalmas játékterem elé. Süsű lecövekelt a nyitott ajtó előtt, és érdeklődve nézte a félhomályban nyüzsgő embereket, a villódzó fényeket. Füle megtelt a játékgépek hangformációjával. Nézett, mint Rozi a moziban. Csak hosszas rábeszélésemre és esdeklő könyörgésemre volt hajlandó felállni. A sétáló utcák errefelé is dugig voltak bámészkodó emberekkel. Az üresen kongó üzletek ajtói sóhajtva mondták, gyere be! Körbeértünk az emeleten, és újra megálltunk a falatozó előtt. Negyed órán át várakoztunk, mire megürült egy asztal. Kabát, táska, fehérbot és póráz végén egy kutya. Kell némi idő, amíg minden a helyére kerül. A holmim nagy részét már elhelyeztem, és épp helyet akartam foglalni, amikor az asztal mellé lépett egy biztonsági őr, és újfent a biztonság kedvéért megkért, hogy ültessem le a kutyát. Ma már végképp nem lesz alacsony a vérnyomásom, gondoltam. De elmúlt az agygörcs árnya, ahogy kicsi odabújt hozzám, és halkan, hogy senki meg ne hallja, a fülembe súgta. Úgy szégyellem magam, hogy annyi problémát okoztat neked. Esendő szemekkel kért, hogy ne haragudjak rá. Ó, te balga ebb, hogy is mondhatsz ilyet? Neked annyi eszed, olyan egyéniséged van, hogy akár még biztonsági ebb is lehetnél. Figyelmesen néző arcába fújtam, mire elmosolyodott, és lefekült henyélni. Közben megterült az asztal, és már ömlött is a torkunkon az életadó energia. Megettük és megittuk az átalakult étkezési jegyeket, majd lassacskán cihelődni kezdtünk. Ásítva tért magához Süsű, nagyot nyújtózott, és kirázta a bundájából az álom utolsó foszlányait. Livbe szálltunk, hogy gyomrunk súlyos, és ugyancsak drága terhével kényelmesen érjünk le a földszintre. Odalent, csak úgy hecből, nagyobb sebességre kapcsolt kicsi. Egy figyelmes férfi hang szólt ránk, lassan, lassan, mármint a biztonság kedvéért. A radar szemű ember kollégája a biztonság kedvéért kinyitotta előttünk az üvegajtót. Mindketten viszontlátással köszöntek el tőlünk, amit hasonlóképpen viszonoztunk. Csöpörgött még az eső, ezért metróra szálltunk. Alig léptünk be a kocsiba, egy srác felállt és helyjel kínált, de a biztonság kedvéért kabátomat két ujjal húzva igyekezett az átadni kívánt hely felé terelni. Köszönöm szépen, nem szoktam leülni, mindig állva utazom, nyöszörögtem. Hazafelé ballagtunk már, amikor eszembe jutott, hogy megnézzem, persze csak is a biztonság kedvéért, hogy nem szakadt-e ki alaposan meggyötört kabátom. Nos, ha az esőt nem is, legalább a kabátszakadást megúsztam. De ha ez így folytatódik, bizonnyal megőrülök. Hazatértünk. Leültem a székembe. Bejött a német juhász. Le kéne írnod, ha nem másért, hát a biztonság kedvéért. A vakvezető kutyát még akkor sem kötik ki a bejárati ajtó elé, ha az őt arra biztató személy mindkét szemét kint hagyja az utcán. Váltsa humor az iróniát. A most következő eset talán 4 hónappal történt azután, hogy elveszítettem a látásomat. Szomszédolni mentem, na, megüzletelni. Békésen cseverésztünk a szobában, amikor újságot lobogtatva jött felém a házigazda. Mutatta a lapot. Nézzem meg, milyen remek aktfotóban benne. Elvettem tőle az újságot, amúgy rutinusan, és mélyrehatóan néztem a képet. Rövid csend után megszólalt a felesége. De hülye vagy, fiacskám! A férje csak akkor csapott a homlokára. Alig győzött elnézést kérni. Én meg csak mosolyogtam, kimondottan élveztem a szituációt. Semmi gond. Azt javasoltad, hogy nézzem meg a pipit, és meg is tettem. Az más kérdés, hogy mit láttam belőle. Fárasztó sportág-e a kutyasétáltatás? Nem véletlenül tettem fel ilyen formán a kérdést. Egy éven át naponta legalább 3-szor mentem le vele, hogy a dolgát végezze. Már meséltem, milyen hűfokon pezseg benne az ősi vér, ezért hát nem volt ajánlatos szabadjára engedni, be kellett érje a hosszú pórázzal. Ez végül is elég volt. Ahogy a fehér bottal közlekedő ember sem megy el csak úgy flangálni a városba, a kutya sétáltatás sem azt jelenti számunkra, mint a hobbi kutyásoknak. Nekünk ugyanis az nem időtöltés, hanem feladat. Az a vakvezető kutyás, aki csak magára számíthat, mint sétáltatóra, biztosan nem lustul el. Apukám szívesen vitte volna sétálni Süsüt, de annyira legyengítette a vírus, hogy már 2 métert sem bírt menni a lakásban, mert kifulladt. Az utolsó pillanatban kerül kórházba. Első alkalommal akkor hagytam egyedül kicsit, amikor apukámat kísértük édesanyámmal a kórházba. Mentőautó vitt mindhármunkat. Késő éjjel értünk haza. Amint beléptem az ajtón, mellém vágódott kicsi, és úgy tekergődzött körülöttem, mint valami óriás kígyó. A tüdeje zihált, mintha kilométereken át űzte volna egy vérszomjas farkas. Vonított örömébe úgy dörgölőzött a lábamhoz perceken át. Megesett rajta a szívem, és legközelebb már őt is vittük. Mivel a tüdőszanatórium pavilonjai erdős területen vannak, kicsi bejöhetett velünk a kórházba, az épületbe persze nem vittük be. Még igencsak gyenge lábon állt apukám, de már lejött az udvarba, hogy láthassa. Legalább rám mosolygott, ha már többre nem futotta erejéből. Sok-sok hónap telt el a kórház óta, amikor apukám bejelentette, lemegyek kicsivel. Első alkalommal még csak a lakótelepen bolyongtak, később elmerészkedtek a Rákospartig, majd bejárták a Dunapartot is. Megesett, hogy a Margit-szigetre mentek, és volt, hogy 2,5 órát csatangoltak. A kórház előtt még a 2 méter is rettenetesen sok volt apukáknak. Most meg jöhettek a kilométerek számolatlanul. Fizikai és lelki gyógyulásban is segített a kutya. Egy rég elveszített vadászkutya szellemét hozta vissza, okozott vele örömöt az egész családnak. Volt össznépi fotózás, de nincs olyan családi képünk, amiről hiányozna a közös kedvenc. Legnagyobb sikere annak a fényképnek lett, amin egy Toldi Miklós kezében való petrence ruddal a szájában szalad. Kicsi. A Népfürdő utcában haladtunk gazdám papájával. Jó szokásomhoz híven legalább 20 méter fórom volt vele szemben. Megugattam a büfés kutyáját, jó haverok vagyunk. Tovább ügettem a kerítés mellett, orrom a földet bújta. Na nézd csak, tárva nyitva a kapu. Amott a távolban 2 tucat ember szaladgál. Miért futkosnak úgy, mint a mérgezett egerek? Bementem a tágas területre. Labda is volt az emberekkel, méghozzá jó nagy. Ide-oda rugdosták a bőrt, csak úgy rövid nadrágban és mezben. Ej, de izgat ez a labda. Ahogy odaértem a füves részszéléhez, utcú utána berontottam, áttörtem a középpályások vonalát, és célba vettem a pattogó labdát. Hiába iparkodott az egyik játékos is, jócskán lemaradt mögöttem. Lengettem a farkam, mint a győzelmi zászlót, számban ott volt a kövér zsákmány, alig tudtam a fogam közt tartani, akkora volt. A futkározó emberek kővé dermedtek. Egy sötét ruhás koma a szájába tette a sípját, és jó nagyot belefújt. Éles sivítást hallottam, majd vezessék ki a pályáról az idegent. Már jóval kicsi érkezése előtt vettek szüleim egy 3 ajtós szekrényt, aminek a közepén egy hatalmas tükör díszlik. Úgy tűnt a kutya megszokta, és elfogadta a látványt. Aztán történt egyszer, hogy bejött a nagyszobába, és mértani pontossággal lefeküdt a szőnyek közepére, szemben a tükörrel. Váratlanul arra lettünk figyelmesek, hogy izmai megfeszülnek, majd talpra szökkent, és vad csaholással a szekrényhez rohant. Egész testén felmerett a szőr, és ugatott, ahogy csak a torkán kifért. Melső lábaival kaparni kezdte a szekrény előtti műanyag padlót, a szekrény alsó lapja pár centi magasan van, és a száját be akarta dugni a résbe. Teljesen begerjedt, elkapta a harci hév. Bizony kinevettük. Próbáltuk csitítani, de nem hallgatott ránk. Nem volt mit tenni, felálltam a fotelből, és odamentem hozzá. Megsimogattam a hátát és a fejét, majd a tükörre bögtem az ujjammal. Az ott te vagy, és nem egy másik kutya, próbálkoztam. Az meg én vagyok ott, mutattam saját tükörképemre. Valamelyest lecsillapodott, de látszott rajta, hogy továbbra is borzasztóan izgatott. Mereven lecövekelt a tükör előtt, no, akkor nézzük meg, mi van az ajtó mögött, mondtam, és eltoltam az üvegezett ajtót. Kicsi azon mód morogva előreugrott, és félig eltűnt a felakasztott ruhák között. Ezek aztán végképp halálra nevettük magunkat. Nagyon meglepődött a ruhahalmon. Hol a másik kutya? Kihúzta a fejét a szekrényből, én meg visszatoltam a szekrény ajtót a helyére. Újra rámutattam a tükörképre. Az ott te vagy, te nagy okos! Néhányat még vicsorgott önmagára, aztán visszafeküdt. Félszemmel még vissza-vissza pislantott a megfoghatatlan kutyára, de a morgást abba hagyta. Később többször is megpróbáltam megértetni kicsivel, hogy mit is lát a tükörben. Mondják, hogy csak az emberszabású majmok képesek megérteni a tükörjátékát. Lehet, hogy így van. De az is biztos, hogy már süsű is konyítja. Néha oda megy az üvegezett ajtóhoz, és nyelven nyalja önmagát. Ennél lényegesebben gyakoribb, hogy hosszú percekig nézi magát a tükörben, időnként az oldalára dől, és elnyújtózik a szőnyegen. Ez még hagyján, ám szüleim nem egyszer arra figyeltek fel, hogy a tükörből bennünket les. Ez már valahol súrolja a tükör titkának megfejtését, talán tényleg érti is, hiszen okos kutya kicsi, az nem vitás.